A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Áron G. Papp, a zürichi székhelyű svájci magyar kereskedelmi és iparkamara, rövidítve HSU társelnöke.
Jó estét kívánok, Kortan Albi Kröce, mit tanánt.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hát Gröcivel válaszolunk természetesen, ugye svájci köszöntés. Már ilyen késő este is még használják ezt a Helvéciában. És hát szerintem adódik magától az első kérdés, hogy nagyon hangsúlyozottan mondtad, hogy akkor, amikor nyilvános szereplést válasz, mindig föl kell mondani azt a titulust, hogy az zürichi székhelyű svájci magyar kereskedelmi és iparkamara, hogy ez németül HSU-nak vagy az elnöke. Hát mit jelent ez tulajdonképpen, hogy itt ülsz elnökként zürichi székhelyjel? Ezek szerint akkor hozzátok a Svájcban élő vállalkozások tartoznak, vagy a Magyarországon működőek is?
Mind a kettő. A HSU Handelskammer Schweiz Ungarn 92-ben alapították. Én 92 óta működöm, dolgozom a HSU-ba. Igaz, akkor más feladataim voltak, és hát úgymond ez már egy kicsit a korosztályozás is. Mégiscsak elmúlt 30 év.
Apropó, hát akkor a beszélgetésünket tulajdonképpen ez is adhatná, ha már említed. Ez nagyon szép jubileum már, mint a 30-as szám. Hát akkor mesélj, légyő kedves a kamaráról nagyon sokat nekünk. 30 év már azért kellően olyan múlt, amely alapos visszatekintést igényelhet.
Igen, köszönöm szépen tekintettel arra, hogy mi svájci szóhasználattal egy milíc organizáció vagyunk, tehát teljesen függetlenek vagyunk mindenféle állami szervtől, vagy bármi mástól. Szóval ez úgy alakult annak idején, hogy svájci üzletemberek, akik hát Magyarországgal rokon szenvedtek, köztük nagyon sokan olyanok, akik fiatalon annak idején megélték ugye az 56-os forradalmat is, az azzal járt, hogy nagyon sok magyar fiatal gyerek menekült ki Svájcba, és hirtelen akkor volt egy magyar, az iskolában egy magyar osztály társa, pattársa, és úgyhogy gyakorlatilag, amikor hát volt a fordulat 89 után, akkor nagyon sokan, akik vezető beosztásban voltak Svájcban, máshol is, de Svájcban is.
Akkor hát annak, olyan... annak idején te szüleid is, ugye, ahogy szokás mondani, diszidáltak már, mint annó, és hát tulajdonképpen te is 56-os szülő gyermeke vagy.
Igen, hát akkor diszidáltak volna, hogyha pártvonalat adták volna. Én nem hiszem, hogy pártvonalon voltak, de egyszerűen kimentek, igen, elmenekültek.
Hát a pesti nyelv megengedi a diszidálást tágabb értelemben is, de a lényeg az, hogy ugye te svájci magyarként régi 56-os szülők gyermeke vagy. Igen, és akkor te is ebben a millióban tevékenykedtél.
Ez teljesen így igaz, hiszen én zürichi gyerek vagyok, ott nőttem föl, és mindaz, ami vele járt a akkori diaszpóra és az akkori életnek a dolgaival, amit, mit tudom én, hétvégi magyar iskola, cserkészet, magyar templom, hát ahol vannak magyarok ott gyakorlatilag.
Hát valamelyest ismerve Svájcot azért most már nem annyira trendi ez, hiszen a második generációs magyar vagy a harmadik generációs svájci magyar alkőaknál azért már nincs a nagy visszafordulás, elnézést, ha kicsit drasztikusan fogalmazod, de hát nagyjából így van, nem?
Több fázison mentünk át az utolsó 30 évbe, hiszen volt az első nagy nekibuzdulás, ahogy mondtam, amikor akkor olyan svájci főnökök, üzletemberek, magas beosztású cégvezetők azt mondták, akkor itt az új világ, forduljunk Magyarország felé, úgyhogy ez egy legmagasabb színvonalon működő kezdeményezés volt, ahova hát oda kértek engem annak idején, mert gazdasági újságíróként dolgoztam, tehát úgymond kollégák voltunk, és hát ezt kellett némi magyar tudást is így kezdtük. Azóta hát nagy lépés, ugye, hogy valamikor rájött az internet korszaka, úgyhogy a hagyományos diplomáciai, külkereskedelmi, stb. Kapcsolatok minősége vagy hétköznapja teljesen megváltozott, és ezzel természetesen a kamara feladatai is. Nem utolsó sorban az emlékeznek a hallgatók is, hát volt ez a sajnálatos szünet a Covid-dal, újra kellett akkor is gombolni a dolgainkat, hogy működjünk, tudjunk dolgozni, tudjunk segíteni, tudjunk jó tanácsokkal ellátni vállalkozókat és olyanokat, akik is természetesen eszeszük mind a két irányba, igen.
Tehát nagyjából a klasszikus kamarai munkák végzitek ezek szerint? Tehát érdekképviselet, szolgáltatások, ügyintézés, ha jól tippelek.
Úgy van, igen, úgy állt föl az elnökségünk, és erre külön ügyülünk is, hogy minden elnökségi tag lefed egy bizonyos feladatkört, tehát van jogász, van üzemgazdász, van, aki spedícióval, logisztikával foglalkozik, úgyhogy gyakorlatilag, hogyha úgy Svájcból vagy Magyarországból vice versa valaki érdeklődik a két ország iránt, akkor mi el tudjuk kísérni úgy, hogy gyakorlatilag mi vagyunk a kapcsolattartó, illetve mi ültetünk le olyan embereket egy asztalhoz, aki nélkülünk nem ismerték volna meg egymást.
És hát kérlek szépen, mit igényelnek nálatok a vállalkozások, amit a kamarától?
Most aktuálisan például egy nagyon érdekes feladat az, hogy azok a cégek, azok a vállalkozások, legyen svájciak, akik annak idején megtalálták Magyarországon a megfelelő kapcsolatokat, legyen az, hogy Magyarországon gyártatnak, vagy innen szállítanak ki Svájcba, eljutottak oda például, hogy a magyarországi partner cégben meg kell, hogy oldják az utódlást. Szóval tegyük fel.
Generációváltás, ezek szerint téma mindenütt?
Abszolút. Mind a két irányba, de főleg az a feladat, hogyha mondjuk annak idején tegyük föl, 30-40 éves volt a magyar cégvezető, elmegy nyugdíjba, és az új és korszerű feladatok egyike az, hogy meg kell találják azt az új magyar helyi főnököt, akivel ugyanolyan jól és ugyanolyan megbízhatóan együtt tudnak működni, hiszen míg 89 után a cégfőnökök azért úgymond privát is tartották egymással a kapcsolatot, esetleg barátok voltak, azóta az új menedzser generáció között ez a fajta kommunikáció, vagy ez a fajta rokonszenv, nem szűnt meg, de egy más szintre, egy más minőségben módosult.
Mi az oka annak, hogy Magyarországon relatíve sokat tudunk a német befolyásról, az osztrák befolyásról, és a gazdasági életről beszélek, viszont a svájci sokkal diszkrétebb. Tehát kevésbé van úgymond előtérben, kevesebbet tudunk arról egyébként, hogy Svájc kicsi, de fontos partnerünk, hiszen nagyjából a 15.-16. méretéhez képest ez nem rossz, hogy a kereskedelmi, külkereskedelmi rangsorban, ám ezzel együtt akár a Magyarországon működő svájci cégek, akár pedig a Svájcban működő vegyes vállalatok ugye valahogy nincsenek a fókuszban.
Hát adódik abból azt hiszem közismert tényből, hogy Svájc a diszkréció országa, úgyhogy bár nagyon sok különféle feladatok vannak.
Ebben a világban is, hát az internetre épül minden.
Természetesen, de ugye tudnunk kell azt, hogy a svájci politikai berendezés alapvetően olyan, hogy nem személyfüggő. Nem hinném, hogy Magyarországon van valaki, aki be tudná mondani egy vezető svájci politikust. És ez jó.
Leszámítva az újságírókat, de hát ugye ez a szakmánk, igen.
Igen, és ez alapvetően...
Ez egy különlegesség, valószínűleg, mert a kedves hallgatók szerintem ezért ennyire nincsenek tisztában azzal, hiszen így első pillanatásra bemondunk minden nyugat-európai vezetőt, Svájc kevésbé van tényleg összességében fókuszban.
Ugye, tudnunk kell azt, hogy 59 óta van egy összpárt koalíció, ami azóta változatlanul működik.
És ennek van egy nagyon szép német neve és egy elnevezése. Varázsfúvola valami...
Ja, die Zauberformel. Richtig. A Zauberformel az annyit jelent, hogy a politikai berendezkedés okán évente más-más kormánytag az államelnök, Bundesprezident, és hát 7 főből áll a kormány, és gyakorlatilag nem tudunk semmit, az annyit jelent, hogy Svájc rendeltetésszerűen működik. Hozzájön az is, ugye, hogy a nagyon fontos dolgok akár kantonális szinten működnek, gyakorlatilag Bern az emberek hétköznapi életébe csak...
Politikai szimbólum?
Hát nem, ugye hát ott vannak azok a szövetségi feladatok, amit el kell, hogy lásson egy szövetségi kormány, de az igazán fontos dolgok kommunális, vagy akár helyi szinten működnek kommunális döntése.
És akkor visszatérünk Zürichre, az köztudomása egyébként, hogy az ipari-gazdasági fellegvár a Svájcnak Zürich. Alapvetően a hozzátok köthető vállalkozások a környéken működnek, vagy más kantonokban is?
Alapvetően Zürich egy pénzügyi központ, ugye? Ezt tudjuk, annak ellenére, hogy egy teljesen baloldali kormánya van a városnak, ez azért némi skizofréniával jár. de jelentettem, most múlt héten voltam, minden rendeltetés szerűen jól működik, ugyanúgy, mint mindig. Abból adódóan, hogy van egy baloldali zöld kormány helyi szinten, azért ebből némi surdodások adódnak. Ami az ipari termelés viszont nem, azt nem kötném már Zürichhez, akár hogyha azt mondjuk, hogy gyógyszergyár, vegyiparak a bázált mondanám be, Winterthur nagyon fontos, és alapvetően gyakorlatilag az ipar, ugye KKV szinten működik Svájcban, meg mindig tudnunk kell azt, hogy a munkahelyek 80%-át a kis és közép nagyságú cégek biztosítani.
Hát de tulajdonképpen Winterthur és Basel sincs akkor a távolságra Zürichtől, ugye mégis Német-Ajkú régiónak a kiemelt főváros, városairól beszélünk.
Svájcban nincsenek távolságok, és ez egy nagyon jó dolog. Sőt, egyre szűkül a helyzet, úgyhogy belegondolunk, hogy tavaly októberig Svájc 10 hónap alatt fölvett 200 ezer, úgymond menekült, tehát gazdasági menekült, tehát politikai menekült, tehát úgyhogy a hajdanán 6,5 milliós ország most a 9 millió lakos felé
tendál,
ami azért...
Hát elég extrém, mondjuk ismerve a demográfiai szituációkat Európában.
Igen, hát hogyha már megérkezem a reptéren vagy pályaudvarról, mindig úgy érzem magam, mint hogyha valami meccs vagy koncert után lennénk, csak egész egyszerűen időközben ennyien vagyunk, ami természetesen bizonyos feladatokat is ró a közösségre, ma azt mondanánk, hogy kihívásokat, nagy Isten problémákat.
Ugye ez is érdekesség, amiről beszélünk, hiszen a statisztikák szerint Svájcban a legtöbben élnek idegen ajkúak, most hirtelen másra nem jutott eszembe, és hát itt a legmagasabb talán 30%-os az migrációs arány európai viszonylatban. A többség egyébként hol helyezkedik el? Lehet így generálisan fogalmazni, igen, nyilván mindenki
ide,
más.
Ide, ugye, kedves szerkesztő úr, azért számításba kell venni azt, hogy itt az első nemzedékről beszélünk, mert hogyha mondjuk olyanokat is beszámítunk, mint mi, akkor én azt mondanám, hogy a lakosság fele valamikor külföldről jött, és egyben ez egy nagy sikersztori is, ez egy sikertörténet, hiszen igazán ebből nehézségek nem adódnak. Mindenki tudja azt, hogy Svájcban föl kell venni azt a tempót, ami adott, és persze, hogy mondjuk ez most már úgy feszegeti, azért néha úgy gondolom, hogy ez olyan, mint egy ilyen gyors főző, valamikor szétveti már ez a nagy nyomás, de az emberek hétköznapi életében ez ott jelent, vagy ott lehet nehézség, amikor mondjuk lakást kell találni, a munkabérek, belegondolunk, hogy ma 700 ezer német él Svájcban, akkor ez több, mint amennyi lakósa van Ticino kantonnak.
Tehát akkor a legnagyobb kisebbség a német, jól veszem ki a szavaidból?
Igen, teljesen egyértelmű.
Na hát maradva még továbbra is itt a ténykedéseteknél, már mint a kamarai ténykedésednél, hogy látod, hogy Svájc is elég diverzifikált már, mint ami a gazdaság szerkezetét illeti, milyen ágazatokban tudnak a magyar vonatkozású cégek sikereket, produkciót felmutatni?
Itt egyértelműen ott lehet sikeres egy magyar cég, vagy magyar ember, ahol tudásról van szó. Tudástranszfer, know-how transfer, ez az a feladat, ami a mi véleményünk szerint leatomizálódnak a feladatok. Szóval azok a dolgok, amik azt mondjuk, hogy protokollszerűen kellett képviselni, rendezvényeket kellett szervezni. Minek? Hát ma interneten meg tudunk szervezni egy gyönyörű összejövetelt úgy, hogy bárhol ülhetnek a résztvevők, különben nagyon nagy előny volt ugye a Covid idején is, és gyakorlatilag ez nagy rugalmasságot ad, és viszont úgymond lebontja a kisebb körökre a feladatokat, hiszen is hát ez egy jó dolog, az utolsó 30 évben azért nagyságrendileg mindenki megtalálta azt, akit keresett. Mondom, az egyik feladat az, hogy most az utódlást, a második generációt az együttműködésben meg kell találni, illetve ugyanakkor tudni kell azt, hogy a nagyságrendileg 50 ezer magyar él ma Svájcban, soha ennyien még nem voltak.
És ezek közül mennyien vannak azok, akik tehát belföldiek kvázi, hiszen csak úgy, mint te, hogy leszármazottai az annak idei migrációból ott maradtaknak.
Ezek most azok, akik frissen jöttek.
Tehát frissen van egy 50 000-es magyar ajkú?
Igen, igen. Szóval ezek olyanok, mint akik már honosításon túl vannak, mondom, ebben a statisztikában már nincsenek is benne. Tehát ez annyit jelent, hogy vagy ebből a körből keresnek meg minket, mi természetesen örülünk annak, hogyha magas szintű kiképzéssel jelentkeznek nálunk. Természetesen én mondjuk, mint magánszemély nem szeretném azt, hogy magyar ajkúak lássák el azt a egyszerűbb munkákat, amit úgymond Németországban törökök, vagy régen Svájcban az olaszok végeztek, mert én úgy gondolom, hogy magyar fiatal emberek ne ezen a szinten működjenek külföldön.
Hát kérlek szépen, Burgenlandban is a törököket átvették a magyarok, mármint a török munkát, aminek örülnek az osztrákok, de most a szomorú példát félretéve, 50 000-es lélekszám az nagyon nagy populációnak számít egy Svájc méretű országban. Ezek szerint akkor mi ott erősen a középmezőnben vagyunk már, mint magyarok létszámilag.
Mindenki egyszerre nő. Szóval, hogy
tehát
mondom,
mások is?
Igen, ugyanezzel a dinamikával, mondom, a németek már messze-messze túl vannak a 500 000-an, az olaszok azt hiszem azok, akik a leginkább asszimilálódtak, vagy hazamentek, és tulajdonképpen Svájcban nem is téma, hogy valaki honnan jött. Egész egyszerűen ott van, bejelentkezik, dolgozik, működik, és innen annyi különféle náció dolgozik, él, hogy ez nem lehet téma, és föl kell venni a svájci tempót is, akkor ezzel adott az irány.
Hát van még hátra a bruttó 2 percünk a műsor első részéből, de itt szerintem a kedves hallgatók is kapkodják a fejüket, tehát egy ilyen méretű, meg ilyen kapacitás országban, mint Svájc, hát extrém ez a 9 milliós lélekszám, és hogy mármint ismerve az ország méretét, ami jóval kisebb, mint Magyarország, hogyan tudnak ennyien elférni, most fizikailag is, meg hát a dinamikát ismervén?
Igen, az ország kétharmada, vagy megfordítom, az ország egyharmada hegyekből állót nem lehet élni, úgyhogy azért jeleztem, hogy egyre szűkösebbek a helyi viszonyok, és ez logikus módon ennek van egy komoly árfelhajtó jelensége, és ebből adódottak azok a dolgok, hogy mennyit kell keresni, illetve hogyan ér meg, hogy kimenjenek emberek Svájcba dolgozni, mennyit kell, hogy keressek, hogy egyáltalán meg tudjak ott élni.
Hát magyarán akkor a Bódeni-tótól a Genfi-tóig full house van most.
Telt ház van, igen, az jelenleg a 8,8 millióan vagyunk, de hogyha jövőre még egyszer fölveszünk 200 000-et, akkor jelentettem, hogy bingo, megvan a 9 millió.
Köszönöm szépen, a beszélgetés első részét hamarosan folytatjuk, ennek a hírek maradjanak velünk, mert hát arra is olyan kíváncsi leszünk, hogyan viselte meg a svájci gazdaságot a Covid, valamint az orosz-ukrán háború apropóján egy ilyen legendásan híres állam, mint Svájc, hogyan érzi magát, rá lesz-e majd kényszerítve, vagy készthetve esetleg a közvetítői szerepre. Úgyhogy maradjanak velünk, érdemes lesz.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.